Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Csillagképek, arcvonásaink az irodalom tükrében című műsort hallgatják. Ruszti Zseráldin vagyok, a műsor szerkesztő műsorvezetője. Vendégeim és beszélgető társaim a műsorban Nagy Réka egyetemi hallgató és Nagy Péter mérnök hitoktató. A mai műsorunk témája, beszélgetésünk alapja az irgalmas szamaritánus evangéliumi példázat. Ez az egyik legismertebb olvasmány, érdemes mégis így a nagybőti időben újraolvasni, gondolni, mert éppen ismertsége miatt hajlamosak vagyunk leegyszerűsíteni a benne rejlő gazdag mondani valót.
Az irgalmas szamaritánus. Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre? Megkérdezte tőle, mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Így válaszolt, szeresd uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz, válaszolta neki. De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, kit tekintsek fele barátomnak? Erre Jézus átvette a szót. Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de tovább ment. Végül egy szamáriainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte. Magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel, viselt gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz? E három közül ki volt az igazi fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? Aki irgalmas szívű volt iránta, felelte. Jézus így folytatta, menj, és tégy te is hasonlóképpen.
Nemrégiben beszélgettem egy orvossal, sebésszel, aki azt mesélte, hogy őt arra a hivatásra, hogy orvos legyen, az irgalmas szamaritánus története indította. Mit mond nektek ez a példázat? Meg lehet fogalmazni néhány mondatban?
Nagyon nehéz.
Nagy Péter.
Maga az irgalmasság, itt teljesen egyszerűen kimondva azt gondolnánk, hogy nagyon könnyen definiálható, de egyáltalán nem így van. Tehát annyira mélyre, messzire nyúlnak el a szálai, rengeteg rokonértelmű emberi érzéssel, felfogással hozható kapcsolatban, hogy nagyon nehéz röviden megfogalmazni. Hiszen rögtön ott van a szánalom, az empátia, nagyon sok ilyen gondolat. De egy nagyon messzire ágazó dologról van szó.
Hát az irgalmasság maga...
Nagy Réka.
Nem feltétlenül a... Szerintem nem feltétlenül a szánalomhoz kapcsolódik. Sokkal inkább van benne egy olyan segíteni vágyás, amit az orvos érezhetett, mert végül is az embereknek az egészségének a jóvátétele. Tehát valamilyen módon nem inkább szánalom, hanem egy felsőbbrendű segítségtudat.
Mit kell tudnunk arról az időről, amikor a történet játszódik?
Egy nagyon komoly vita alakult ki annak idején, pont ebben a korban a zsidó értelmiségiek között, hogy kit tekintsenek fele barátnak. Az eredeti isteni parancs teljesen egyértelműen fogalmaz a szerest fele barátoddal, de nem értelmezi azt. A zsidók elkezdték ezt értelmezni, és több értelmezés alakult ki náluk, de alapvetően azokat tekintették fele barátnak, vagy honfitársnak a fordításból adódóan, akik egy adott körhöz, az adott törzshöz, nemzetséghez tartoztak, illetve ahogy az ószövetségi történeteket olvassuk, az isteni kapcsolat révén, akik a zsidósághoz tartoztak, akik ugyanazt a hitet vallották, őket tekintették fele barátnak. De egy vita folyamatosan volt ezzel kapcsolatban. És ez nagyon jó reflexió erre, ez a történet, ez a jézusi példázat, mert ezzel teljes egészében helyére tette ezt a vitát. Eldöntötte és megmagyarázta, hogy kiről van szó. Ugye a szamáriaiak, a szamaritánusok egy megvetett népcsoport volt a zsidók szemében, tehát közöttük elég komoly ellentét feszült, attól sem riadtak vissza, hogy egymás templomaiba bemenjenek és romboljanak, és ezért még többet nyomalatban, hogy végül is egy szamáriai ember az, aki segíteni fog egy zsidó származású embernek. Tehát a történet itt már elkezd szétágazni az alaptörténeten túl, hogy egy ember segített egy másiknak, hát itt nem is akármilyen emberekről van szó. A történeti háttér alapvetően ez.
Hogyha megnézzük a szereplőket, kik voltak, milyen társadalmi pozíciót töltöttek be. Ugye volt a pap, aki az egyházat képviselte, a levita, aki az államot, a gazdagságot, és a szamaritánus pedig ugye a zsidók és a szamáriaiak ellenséges viszonyban voltak egymással, és ahogy mondtad, lenézett személy volt. A történet fókuszában ugye az áll, hogy ki az én fele barátom, ki számít annak. Ezt először talán a 10 parancsolatban jelenik meg, és számos értelmezése volt később. Napjainkban azonban úgy gondolom, hogy inkább csak bibliai értelemben használjuk ezt a kifejezést, hogy fele barát.
Ez egy régies kifejezés, de az eredeti értelmét már nyilván nem használjuk.
Ki az én fele barátom? Meddig terjed a fele barátok köre? Veszi fel a kérdést Jézus, a történetben megkapjuk rá a választ, de a miértre nem. Hogy miért pont ő a lenézett, a megvetett ember volt az, aki lehajolt a sebesülthöz?
Szerintem ezzel Jézus csak közelebb akarja hozni. Azért pont az a személy, akire nem számítunk, azért az lesz az, aki segít rajta, hogy ebbe bele lehessen látni másfajta nemzetiségűeket, illetve hát itt nem feltétlenül, de másfajta csoportokhoz tartozókat is.
Igen, mindenképpen szimbolikus jelentősége van annak, hogy milyen emberek vesznek részt a történetben. A fele barát eredeti jelentése, vagy talán a latin jobban, vagy közelebb áll ahhoz a megközelítéshez, ahogyan ma ezt használjuk, ugye a proximus, a legközelebbi. Tehát a hozzánk közel álló embereket próbálja meg ilyen módon definiálni. Itt pedig egymástól távol álló emberek vannak. És rögtön jelentkezni fog az irgalmasságnak egy nagyon érdekes vonzata, vagy nézőpontja, hiszen az irgalmassághoz, egy irgalmas cselekedethez mindig ketten kellenek. Tehát kell valaki, aki erkölcsileg hatalmát, erejét tekintve a másik fölött áll. Mert a másik kiszolgáltatott helyzetben van, vagy fizikai, vagy lelki értelemben, itt tud megvalósulni az irgalmasságnak maga a cselekedete, és ezért még élesebb a kontraszt ebben a történetben, hogy itt most egy olyan ember került az erősebb pozíciójába, akit alapvetően a zsidóság lenéz. és ez az ember nem a haragját és nem a gyűlöletét, vagy akár csak a közönyét fejezi ki a másik felé, mert ott is hagyhatná, hanem ő lesz az, aki lehajol, irgalmat gyakorol és segít rajta.
Mérlegelte szerintetek, mielőtt cselekedett, vagy ösztönösen tette ezt?
Szerintem ösztönösen, legalábbis abból a fél mondatból kiindulva, hogy megesett rajta a szíve. Hogy valószínűleg abban a pillanatban döntötte úgy, hogy neki ezzel valamit muszáj kezdenie, valami olyan nagyobb dolgot kell tennie vele, mint hogy arrébb megy, vagy csak egyszerűen megnézi, hogy mi van vele.
Igen, ha szenvedni látunk valakit, akkor ösztönösen az irgalom, az együttérzés érzése ébred fel bennünk. De vajon a cserbenhagyóknál milyen indíték számított? Miért mentek el mellette?
Ez a megesett rajta a szíve, ez nagyon jól mutatja, hogy az első, a legelső pillanat az egy érzelmi döntés. Mert abban a pillanatban, hogy elkezdünk gondolkodni a helyzeten, akkor kiderül, hogy nekem most sietnem kell a gyerekért az iskolába, dolgom van, nem érek rá, nem értek hozzá, nem az én dolgom. Tehát a többiek hozták tulajdonképpen az átlagemberi gondolkodást, ahogyan viszonyulunk egy ilyen helyzethez, és ha nagyon magunkban nézünk, akkor bizony nem egyszer előfordulhatott, hogy ha éreztük, hogy egy helyzet kellemetlen lehet, akkor inkább elmentünk onnan. Sajnos így működünk.
Igen, talán bátorság is kell ahhoz, hogy kilépjünk önmagunkból. Kockázatot is vállalhatunk ebben. Számíthat rám, miért segítünk, mikor segítünk.
Sajnos hogy... nagyon megválogatjuk, hogy kinek segítünk. Tehát ez a fajta ösztönösség, ez kiveszőben van. Pedig hát az eredeti isteni parancs erre szólna, hogy ne nagyon mérlegeljünk, hanem ha ott a szituáció, akkor segítsünk, de ezen elkezdünk gondolkodni.
Közönösség.
Igen.
Ami talán kapcsolódik ehhez. Mitől lettünk, vagy leszünk ilyenek, ha utazunk és körülnézünk a járműveken, például általában a telefonban merülő és egymásról tudomást sem vevő embereket látunk. Minek a hatásaként alakulhatott ki az, hogy ennyire közönösek lettünk egymáshoz? Olyan sokan és gyakran tolakodóan kívánják és kérik a figyelmünket nap mint nap, hogy már nem is tudjuk megítélni, hogy ki lehet az, aki igazán valóban segítségünkre szorul, és gyakran már szinte fásultan és közönösen rázzuk meg a fejünket a 36. szórólap kínálónál vagy koldulónál. Éreztétek ti is ezt, hogy az ember így lassan belefásul ebbe?
Igen, ez így van, mert nagyon sokszor nem lehet tudni már, hogy aki kér, az valóban rászorul. Tehát kialakult egy negatív tapasztalat halmaz, ami befolyásolja az embert. A másik, azt gondolom, hogy mérhetetlenül felpörgetett életünk, vagy az életmódunk. Tehát mi magunk tele vagyunk már annyi megoldatlan problémával, és egy részéről valahol sejtjük a lelkünk, mert nem is tudjuk megoldani, majd lesz vele valami, hogy ebbe úgy érezzük, már nem nagyon fér bele másnak a problémája. Másnak a nehéz helyzete. Tehát egy nyugodtabb életmód mellett, amikor az embernek talán lenne ideje egy picit magában is rendezni a dolgokat, áttekinteni az élethelyzeteket, lehet, hogy jobban oda tudnánk fordulni a másik ember gondjai felé. A rengeteg sérült csonka család, amikor a gyerek nem kap elég figyelmet, tehát egy ilyen szeretethiányos közegbe felnővő ember, könnyen lehet, hogy óhatatlanul ő maga is nehezebben fog tudni érzékenyen fordulni mások problémái felé. Ez már gyerekkorban kialakul. Tehát egy ilyen komoly
a
probléma.
Igen, már ez.
Igen, tehát
elindul valahol.
Ezt már görgetjük előre. azok a gyerekek, ahol foglalkoznak velük a szülők, beszélgetnek, ki tudják beszélni a problémáikat, ők is érzékenyebben fognak tudni fordulni mások felé. Nem biztos, hogy oda is fordulnak, de a problémát magát jobban fogják érzékelni. Tehát pont ezek a, amikről beszélgettünk már itt az előző adások alkalmával is, ezek a bizonyos kairoszok, tehát amikor tartalommal telik meg az idő egy jó beszélgetés kapcsán, ezek maradnak el. Amikor egy ilyen érzelmi töltődés lehetne, és egy ilyen személyes beszélgetés során óhatatlanul ki kell nyílnom a másik felé, ő is ki fog nyílni felém, tehát kialakulnak ezek az érzelmi hullámhosszok, ezekből egyre kevesebb van. A telefontól nyilván nem lesz érzelmi hullámhossz. Maximum dühös lesz tőle az ember, de ez nem az a fajta érzelem, amire szükség lenne. És emiatt aztán, amikor jön egy olyan szituáció, amikor tényleg segítenünk kellene, nem biztos már, hogy felismerjük, vagy fel akarjuk ismerni, hogy itt valójában miről van szó.
De önmagában az utazásnak a képe is egy olyan motivum, vagy legalábbis a mostani életből kiindulva, hogy az utazás egy teher. El kell jutnom A-ból B-be, és a köztelévő időt azt valamivel el kell töltenem. A mai világban inkább a telefonokkal, a szereplőknek, az itt lévő szereplőknek pedig ki tudja milyen indítatás, lehet, hogy késésben volt, vagy teljesen máshol járt a gondolatvilága, és abból a dűből, vagy az ilyen valóban a közönyből való kilépés, az nagyon nehéz.
Ráadásul itt nagyon erős a kritikai él, hiszen egy pap jön, meg egy ember a levitáktól, ugye Lévi törzse adta annak idején a papságot, tehát ez egyértelmű kritika a zsidó papság felé. Az eredeti törvénytől elindulva, ami teljesen tömören fogalmazott, a papság értelmezése volt az, amit tulajdonképpen a zsidóságot, a zsidóság értelmiségi részét tévútra tudta vinni ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon-nagyon kemény kritika, hogy nem egy akármilyen emberről van szó, a zsidóság köréből sem, hanem pontosan olyan emberről, akinek nagyon-nagyon kellett tudnia, vagy kellett volna éreznie, hogy mit tartalmaz ez a parancs.
És Réka, hogy látod a fiatalok körében is ez a közönösség, ez jellemző?
Egy nagyobb százalékukon látszik. Tehát én inkább olyan 60-40-re satszolnám az arányokat, mert tényleg van olyan, aki meg odafigyel, akit ha megszólít valaki a metrón vagy bárhol, válaszol, nem biztos, hogy éppen kedvesen, de legalább veszi azt a fáradtságot, hogy belelépjen egy valamilyen interakcióba, de a legtöbbje már nem. Tehát a közöny az nagyon él. Persze fiataloknál ott vannak az előítéletek is, hogy most egy idősebb nővel, vagy egy idősebb férfival mit kezdjen, hogyan szólítsa meg, meg a koldulóknál is óhatatlanul, hát ugye azt hajtogatják a szülők, hogy ne adj inkább semmit, vagy menj arrébb. És nem azért, mert hogy ne irgalomra neveljék a gyerekeket, hanem félnek attól, hogy valami bajuk történik, mert ez már nem feltétlenül az a világ, ahol egy rászorultan pont úgy fogunk segíteni, ahogy korábban.
Hát igen, itt lehet a kockázat, a vállalás is, amiről az előbb beszélgettünk. Egymással szemben a fiatalok azért figyeltek egymásra, észreveszitek, hogyha valaki segítségre szorul, ha olyan helyzetben van, akár a családi viszonylatban, vagy akár a tanulással kapcsolatban?
Ez is változó. Hát ebben is van egy nagyon nagy adag, úgymond színészkedés a világ felé, hogy most kinek feleljek meg, kifelé irányítsam a gondolataimat. Ebben is van egy olyan, hogy még így a ifjúbb korban, vagy ilyen fiatal korban nem feltétlenül tudja azt az irányt az ember, hogy merre akar menni. És óhatatlanul minden pillanatban számít. Szerintem minden pillanatban számít az a korosztály, amiben én vagyok, és mindig mérlegel, hogy most melyikkel fogja azt a viszonyt kialakítani, melyikre fog odafigyelni, egyáltalán, hogy segíteni fog-e olyanon, aki sokkal rosszabb helyzetben van, mint ő.
Neked van olyan, akihez tudsz fordulni, ha problémád van, ha elakadsz az életben?
Nekem, hál' Istennek, nagyon sok ilyen van. Tehát a családomon kívül is, de a családom is olyan erős, hogy van.
Mindegyikünknek meg lehet a saját története arról, amikor az embereket ott hagytunk az úton, amikor csak lelassítottunk mellettük, de nem álltunk meg, oda vetettünk egy-két vigasztaló mondatot, és amikor őszintén tudtunk segíteni. És amikor mindezeket velünk tették meg. Van esetleg valamilyen történetetek, vagy emléketek erről?
Van mind a kettőből, és ami engem nagyon, nagyon érdekelt ebben az egész irgalmasság témakörben, ebben a segítés, szolidaritás témakörben, az nem is magának a segítőnek a személye, mert az irgalmasság nyilván a keresztény gondolkodásnak az alappontja, tehát ez valahol bennünk van, próbáljuk ezt kidomborítani, de ami számomra sokkal izgalmasabb, annak a személye, aki kapja a segítséget. Tehát abban az élethelyzetben, amikor esetleg egy életerős ember próbálna előre menni, és nem tud, és megélni azt, hogy valaki lehajol hozzá, és segítséget kap neki, aki egyébként megvoltak az elképzelése, hogy merre menjen, na ez egyáltalán nem olyan könnyű. Tehát ennek van egy nagyon komoly lélektana. Én akkor tapasztaltam ezt meg egy jó néhány évvel ezelőtt, amikor elveszítettem a munkámat, és volt jó néhány hónap, amíg az ember próbált munkát keresni, nyilván anyagileg is nehézségekbe kerül a család, és nagyon sok segítséget kaptunk. Úgy is, hogy nem kértük. És ez tényleg egy ilyen szívszorító pillanat tud lenni, amikor az ember ilyen segítséget kap. Egyrészt szembesül a saját gyengeségével, a saját korlátaival, tehetetlenségével, szembesül mások nagyszerűségével, szeretetével. Hihetetlen felemelő és egyben nagyon-nagyon szívszorító pillanatok ezek. Nem véletlenül szokták azt mondani, hogy amikor az ember igazán nehéz, kilátástalan helyzetbe kerül, akkor szokott a hit elkezdeni pislákolni, mert szembesül a saját gyengeségével, szembesül azzal, hogy neki segítségre van szüksége. És az élethelyzetek nagy többsége olyan, hogy eljut a gondolatig, hogy honnan várja a segítséget.
Menj és hasonlóképpen cselekedj te is, mondja Jézus a törvény tudónak. Ez tulajdonképpen bátorítást és erőt is adhat ahhoz, hogy meg tudom tenni én is. Az irgalom magában foglalja a megbocsátást is. Így látjátok? És...
Ha nem is a megbocsájtást, az elfogadást mindenképpen.
Mindenképpen benne van a megbocsájtás. Tehát, hogyha az isteni irgalomból indulok ki, akkor hát pontosan tudja, hogy milyenek vagyunk. És előre megadta ezt a megbocsájtást, úgy hajolt le hozzánk, annak a hatalomnak, annak a tudásnak a birtokában bármit megtehetne, és nem ezt teszi. Nem, nincs számonkérés, nincs ilyen értelemben vett büntetés, hanem egy megelőlegezett szeretet van. Ez az abszolút irgalom, és hát nyilván ezt próbáljuk meg valahogy valami csökevényes módon leképezni, de anélkül, hogy ne tudnám a másik emberről feltételezni a jót, nagyon nehéz lenne segíteni.
A megbocsájtáshoz hozzátartozik az is, hogy nem ítélkezünk mások felett, hiszen ahogy Reményik Sándor írja, mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek, az enyém és a másoké, az egyeseké, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Nehéz ezt megvalósítani, hogy látjátok?
Nagyon nehéz. Szerintem nagyon nehéz. Az első pillanattól kezdve, tehát 3 másodperc, amíg eldönti egy ember, hogy ez az adott személy neki szimpatikus, nem szimpatikus, ellenszenves. Nagyon nehéz ezeket a belső indítatásokat megállítani.
Nem is lehet igazán megállítani. Tehát ezek az ösztönös érzések bennünk lesznek. Az egy másik kérdés, hogy aztán tudatosan felül tudunk ezen emelkedni. El tudjuk-e képzelni, hogy az az ember, aki most nekünk ellenszenves, valami rosszat tett, hogy vajon miért tette azt, milyen élethelyzetben volt. Ha ezeket többször végig gondolnánk, lehet, hogy sokkal kevesebbet ítélkeznénk másokon, vagy mások felett.
Mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni idegenként, vagy betegen, kérdezik a tanítványok Jézust egy alkalommal. Hogyan tudjuk felfedezni Jézus arcát a másik emberben?
Az a nehéz. Tehát azokban az emberekben meglátni, akiket mi, hát nem azt mondom, hogy ellenségként, de valahogy másként kezelünk, nem fogadjuk el őket, na ott nem könnyű. Mert nyilván a szeretteinkben, a barátainkban könnyebben meglátjuk, többet is tudunk róluk, feléjük sokkal hamarabb fogunk fordulni segítő szándékkal, mint olyan emberek felé, akik esetleg nekünk valami rosszat tettek. És itt még abban is különbség van, hogy adott esetben vadidegeneknek is könnyebben segítünk, mint azoknak az embereknek, akik valami rosszat csináltak ellenünk. Tehát ha megnézzük, hogy egy-egy ilyen gyűjtés vagy adakozás során, amikor akár árvízkáros utaknak, bárkinek folytatnak gyűjtést, ami egyébként személytelen, tehát nem tudjuk, hogy milyen emberek fogják megkapni a pénzt, de nagyon-nagyon sokan segítenek, mert megvan ez a személytelenség, és ott az irgalmasságot ki lehet fejezni. Abban a pillanatban, ha esetleg szétbontanánk ezt a tömeget, akinek segítünk, és kiderülne, hogy esetleg milyen emberek élnek ott, már nem biztos, hogy ennyire könnyen menne a dolog. Itt mindenképpen tudatosan kell előre menni.
Az irgalmasság egyik feltétele, hogy a másiknak szüksége legyen rám, szüksége legyen az én segítségnyújtásomra. Ki az a másik? Kérdeztük gyakran, mielőtt segítünk. És ilyenkor mérlegelünk. Előfordult veletek ilyesmi?
Nagyon szépen hangzana, ha azt mondanám, hogy természetesen ilyen nem fordult elő, de természetesen előfordult ilyen. Tehát sajnos ezt nem tudjuk levetkőzni magunkból. Hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor végig gondolom, és akkor úgy gondolom, hogy az ő életében itt elkövetett hibákat, és ezért van ez, és akkor inkább nem is fordulok oda.
Ha megnézzük a történetben, hogyan segített a szamaritánus. Először ugye meglátta az úton. Észrevesszük-e mi is igazán a rászorulókat, amin el lehet gondolkodni. Aztán lehajolt hozzá, nem csak tanácsokat adott neki, hanem tevőlegesen is segített. Ápolta, gondoskodott, pénzt költött rá, és utána pedig eltűnt, és nem várt tapsot vagy dicséretet azért, amit, vagy elismerést azért, amit tett. Így lenne jó, ha így tudnánk segíteni.
Ami nagyon, nagyon érdekes benne, és nagyon jó a példázat, vagy az útmutatás számunkra is, hogy ez az ember a lehető legtermészetesebb módon segített. Nem kezdett el gügyögni, jajveszékelni, semmi nagy körítés nem volt, azt tette, amit a helyzet kívánt. Tehát ott volt egy sérült ember, a sebeit látta el, biztonságba vitte, semmiféle lelkizés vagy egyéb komoly történet nem kísérte, és sokszor lehet, hogy velünk is az a probléma emberekkel, hogy túl komplikáljuk a dolgot. Tehát azt gondoljuk, hogy nem tudom, mi mindent kellene tenni. Egy nagyon érdekes példázat, amit többször észrevettem, 6 évig dolgoztam vakemberek között, vakemberekkel együtt, és ők számoltak be róla, hogy egy annyira egyszerű szituációnál, hogy át kellene jutni az úttest egyik oldaláról a másikra. És hogy milyen segítségekkel találkoztak. Oda mennek hozzá, hangosan beszélnek, sajnálják, sírnak. Neki csak arra van ott akkor szüksége, hogy valaki segítsen átmenni a túloldalra. És ezt nagyon sokszor túl komplikálják. Ő nem akar lelki segítséget, nem akar semmi más, nem akar reggelizni, szeretne átjutni az utca túlsó oldalára, és ha csak ennyit megtennénk, ami a helyzetből adódó legtermészetesebb megoldás, valószínűleg már nagyon sokat lépnénk előre az irgalmasság útján.
Ki az ellenségem? Már beszéltünk arról, hogy kit tekinthetünk a fele barátunknak, de ki az ellenség? Hogy lehetne ezt most a mai világban megfogalmazni, amikor nincs háború, vagy talán nem is jó szó ez erre, hogy ellenség?
Hát olyan, hogy ellenség, az mindenképpen egy versenyhelyzethez köthető. Tehát egy munkahelyen belül lehet ellensége egy kollega a másiknak, aki mondjuk ugyanarra magasabb pozícióra akar törni. Tehát megállja a helyét ma is az, hogy ellenség, de abban az értelemben, ahol, ahogy itt is lenne, abban az értelemben talán szerintem már nem ezt használjuk.
Hanem például?
Hát olyan, akire neheztelünk, vagy...
Vagy akinek a jelenlétében fenyegetve érzem magam, vagy megváltozik a viselkedésem, és szorongani kezdek. Például ez is lehet.
Inkább talán ellenfélnek lehetne mondani a mai gyakorlatban, de az ellenség is sokszor megállja a helyét. Tehát attól, hogy a másik kezében nem kard van, hanem más eszközök, attól azért nagyon nehéz helyzetbe hozhat engem is. Fizikailag nem ver össze, de hozhat lehetetlen élethelyzetbe, és akkor már nem nagyon van különbség a között, hogy ahogyan ez az ember feküdt összeverve véresen az úton, vagy ott állok egy teljesen szinte megoldhatatlan élethelyzettel, amiben mások döntései hoztak, a végeredmény szempontjából itt már nem nagyon lesz különbség. Tehát a bizonyos esetekben megállja a helyét az ellenség is.
Ez az evangéliumi példázat azért válhatott példává, mert ugye olyan valakin segített, aki nem lett volna a törvény szerint kötelessége segíteni, mert az ellenségének is tekinthette. Hallottatok-e hasonlót az életben, amikor előfordult ilyen?
Igen, többször is lehetett találkozni ilyen történetekkel, háborús veteránok visszaemlékezéseiben, tehát egészen extrém helyzetek tudtak adódni, amikor tényleg eljött az a pont, hogy nem azt tette, ami a logikusan adódott volna a szituációba, hanem valami egészen más. Tehát inkább a segítségnyújtás domborodott ki.
Az irgalmasság hatása a másik emberben mit szabadíthat fel? Gondolkodtatok már esetleg erről, hogy amikor én valakivel nem várt jót cselekszem, akkor a másik emberben is elindítok valamit.
Hát mindenképpen lehet egy példázat jellege a meglepődés után természetesen. Tehát egy nem várt jó az mindig olyan, mint egy meglepetés.
Vigyázni is kell ezzel, mert fajulhat a dolog megalázóvá is. Tehát segíteni szeretnék, és azért mégiscsak olyan dolgok domborodnak ki, hogy a másik megalázva érzi magát. Itt elég vékony a határvonal. Tehát, hogy próbáltam az előbb mondani, és ez különösen a férfiak esetében szokott így történni, hát mi meghatározzuk az életünket, az utunkat, erre megyünk, konkrét terveink vannak, és mikor bekerülünk egy ilyen élethelyzetbe, és odalép valaki és segít, nem olyan egyszerű azért ezt feldolgozni. De nagyon sok mindent felszabadíthat és megindíthat, hiszen valahol itt tudna elindulni igazán a hit is. Itt lehet megérteni ezekben az emberi élethelyzetekben az Isten és ember kapcsolatot, az Isten irgalmát irántunk. Ahogyan nagyon-nagyon magasról mégiscsak lehajol és segít. Ez megindíthat dolgokat, illetve megindíthat olyat is, ami később fog egész meglepő helyzeteket eredményezni. Pont az egyik kórus járt úgy, egy külföldi turnéra készültek, elég komoly pénzbe került, és a kórustagok megpróbáltak segítséget szerezni. És az egyik helyen egy oktatási intézményben dolgozott az egyik kórustag, ott is elmondta a szülőknek, és egy héttel vagy két héttel később odalépett hozzá az egyik apuka, és azt mondta neki, hogy ő egy zsidó származású ember, vallását tekintve is, de rajta valamikor egy keresztény ember nagyon-nagyon sokat segített. És ő úgy gondolja, hogy ezt most neki viszonoznia kell, és talán 2,5 vagy 3 millió forintot ott rögtön át is adott erre a bizonyos útra. Egészen megdöbbentő szituáció volt. Tehát ő benne ez a dolog dolgozott, és ez volt az a pillanat, amikor megérezte, hogy most tudja meghálálni ezt. És ez nyilván az akkori segítség indította el benne ezt a folyamatot.
Thank you.
Az irgalmasság évében megkérdeztek fiatalokat interneten keresztül, hogy mit értenek ezen a kifejezésen, hogy irgalmasság, mit jelent nekik ma ez a szó. És néhány választ kiírtam ezek közül. Ezek körülbelül 15 és 20 év körüli fiatalok voltak, azt írta az egyik. Ha valaki magán túlépve képes meglátni a másikban a felhívó jelleget. Az irgalom nekem leginkább Isten hozzánk állását jelenti. Szóval ez a nagyon pozitív izé, amit Isten tanúsít irántunk, és tőlünk is elvárja azt. Az irgalmasság szinte lehetetlen szeretet nélkül. Csatlakozzunk segítő szervezetekhez. Időnként becsomagolva érkeznek az alkalmak, és lehet, hogy csak később jövünk rá, hogy hagytuk elmenni. Éreztétek már azt, hogy elment egy alkalom, vagy elmentetek egy alkalom mellett, amikor lehetett volna segíteni?
Sajnos többször is volt olyan. De hát ez a észrevettem, de inkább elfordultam, és nem vettem róla tudomást. Pont volt ilyen ismerősöm, aki, mert azt tudom, hogy én magamban nagyon nehezen élem meg, hogyha elhalasztottam egy ilyen lehetőséget, de egy olyan ismerősöm, aki nem vallásos ember, és semmilyen köze nincs az isteni irgalomhoz, tehát nem is ilyen kifejezéseket, ami vallásosok mindent elutasít, ő is valamelyik alkalommal, de nem volt egy nehéz dolog, vagy nem volt egy ilyen hatalmas kaliberű valami. Az utcán egy elesett kislány, tehát egy egyszerű szituáció, az elesett kislányt látta, és tovább ment. És hogy hátrafordult, nagyon sokan segítettek rajta, és ő napokig problémázott magában ezzel, hogy miért nem ő volt az, aki segített. Tehát, hogy ez még az olyan emberekben is ösztönszerűen benne van, akik nem úgy hallanak a Bibliáról, mint mi. Legalábbis szerintem benne kell, hogy legyen.
A másik, ami nehéz szokott lenni, hogy mikor az irgalmasságról beszélünk, az első gondolat mindig valamilyen fizikai vagy tárgyasult segítség. Tehát, hogy most pénzt adjak, enni adjak, fölsegítsem az utcán a kislányt. De nem egy szituáció van, és talán ezeket vesszük észre a legnehezebben, amikor a másik ember egyszerűen a gondjait szeretné velünk megosztani, beszélni szeretne. Esetleg még jelzéseket is küld egy-egy mondat erejéig, és nem kérdezünk vissza. Az is irgalom lenne, hiszen akkor az időnkből, az energiánkból kellene rááldozni, és lehet, hogy az ő számára a legnagyobb segítség pont az lenne, ha beszélhetne a problémájáról, tanácsot kérhetne, csak nem mer. Talán ezek azok az esetek, amiket a legtöbbször nem vesszük észre. Vagy inkább elfordulunk onnan, mert úristen, most mennyit fog beszélni, meg mi jön ki ebből, pedig tudjuk, hogy erre szüksége lenne.
Kicsit talán összecseng avval, amit mondasz, Szent Ferenc imája. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda megbocsájtást, ahol széthúzás, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételj, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, mint hogy vigaszt várjak. Inkább én törekedjek másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. Ha megbocsájtunk, akkor nyerünk bocsánatot.
Ezek lesznek az irgalmasság megindítói is. Tehát amikor túl tudok lépni saját magamon, és hát valóban a megbocsájtás elengedhetetlen feltétele ennek. Hogy el tudjam fogadni, hogy a másik emberről, hogy ő is ember, a hibáival, erényeivel együtt. Nekem is van számtalan hibám, amivel valószínűleg nagyon sok ember tudok idegesíteni, ők elfogadják, nekem is el kell fogadnom akkor másoktól ezeket a nehézségeket. Thank you.
A beszélgetés végén hallgassuk meg Hanvas Béla gondolatait. A Láthatatlan történet című kötetből. A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó hatalom így szólt. Rád bízok minden embert, külön, kivétel nélkül mindenkit. Segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg. Az egész világ tied. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja. De jaj neked, ha magadnak tartod. Elbocsájtlak téged is, mint mindenkit, felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit csak magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tied. A mai műsorunk és beszélgetésünk témája az irgalmasság cselekvő megnyilvánulásai voltak. Az irgalmas szamaritánus példázat nyomán beszélgettünk erről. Nagybőjtben nem csak lemondással és bőjtel, de cselekvő szeretettel is készülhetünk húsvét ünnepére. Köszönöm vendégeimnek, Nagy Rékának és Nagy Péternek a beszélgetést. Búcsúzom a hallgatóktól, Ruszti Zseráldint hallották. Viszont hallásra!
Csillagképek. Arcvonásaink az irodalom tükrében. Ruszti Zseráldin műsorát hallották.